reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Lágy cenzúra 2023, egy magára hagyott médiarendszer, ezer kérdést vett föl már a cím is, de szerencsére ugye itt van Polyák Gábor, a Mérték médiaelemző műhely vezetője. Jó reggelt kívánok, üdvözöllek, szia!
Jó reggelt, szia.
Kutatás, aminek a címét vagy alcímét olvastam föl. Lágy cenzúra, ez új kifejezés, ezzel még nem találkoztam eddig, mert ő illik, mert lágy diktatúrában lágy cenzúra van.
Igen, ez nem biztos, hogy a legszerencsésebb fordítás, de mi 14 óta ezt használjuk, self-censorship. Oh, igen, tehát ez tulajdonképpen már legalább a 9. ilyen elemzésünk, ez minden évben elkészül. Sajnos egy kis csúszással, tehát most már 24 vége van, de a 23-as adatokat tudtuk mostanra összerakni egymás mellé. Azért lágy, mert hát amiért a diktatúra, igen. Tehát itt nem zárnak börtönbe, nem húzzák ki a soraidat, de mindent megtesznek azért, hogy a lehető legrosszabbul érezd magad, és a lehető legnehezebb körülmények között dolgoz, ha éppen nem nekik dolgozol.
Hát igen, a klasszikus cenzúra ugye az volt, hogy nem jelent, tehát meg valami belenyúlta, stb. Ez nem lenne, Európai Unióban ez nem lehetne megoldás, de ez egyrészt hatékonyabb, amit most művelnek, másrészt meg arra gondol az ember, hogy oké, a cenzúra akkor működött, amikor egy privilégium volt újságot kiadni, de hát most gyakorlatilag mindenki egy kiadó, mindenki egy szerkesztőség a social media révén, ugye hát mindannyian a események narrátorai vagyunk.
És nyilván arra is hivatkoznak a kormány közeli szakemberek, hogy hát hogy lehetne ott cenzúrázni, igen, tehát mindenki azt mond, amit akar a Facebookon, ami nyilvánvalóan egyrészt igaz, másrészt meg ez nem jelenti azt, hogy mindenki pont ugyanakkor a figyelmet kap, és hogyha te újságíróként mondjuk nem egyszerűen meg akarod írni a, nem tudom, aznapi élményedét a BKV-n, hanem ne adj Isten válaszokat szeretnél kapni a politikától, a kormánytól, vagy esetleg egy kórházigazgatótól, és mondjuk nem a kormány közeli médiában dolgozol, akkor ma erre az esély az közelít a nullához, és az olvasóid is végül is meg kell, hogy elégedjenek a te élménybeszámolóddal a BKV-ról, mert máshol nem tudsz írni.
Érdemes ott kezdeni, hogy hogy működik egy normális, tehát a sajtószabadság hogy működik, ahol működik.
Ó, igen, ha még egyáltalán emlékszünk erre.
Igen, mert ez egy baromi fontos dolog, hogy hát nem is emlékszünk rá, de olvastunk róla már.
Olvastunk róla, meg tanítottuk sokáig, meg tanítjuk azért még ma is. Tehát egyszerűen, tehát igazából sajtószabadságot működtetni, ez nem annyira bonyolult, ez azt jelenti, hogy alapvetően aki egy szerkesztőségben, egy médiavállalatnál dolgozik, az ugyanakkora eséllyel tudja tájékoztatni a maga közönségét, mert ugyanakkora eséllyel kap választ minden közszereplőtől vagy közintézménytől. És ilyen módon nem az fogja meghatározni az olvasóknak az információhoz való hozzáférését, hogy az adott szerkesztőség vagy újságíró az mennyire szívecsücske a politikának. És egy normális média piacon ezek a szerkesztőségek, ezek alapvetően a reklámbevételekért versenyeznek, mert a reklámozó ott fog reklámokat elhelyezni, ahol az olvasó, a hallgató, a néző elérhető. Hát ma ezek egyike sem teljesül, úgyhogy ma Magyarországon sem médiapiac, se sajtószabadság nincs. Mindig azt mondom, hogy szabad sajtó van, tehát vannak kiváló szerkesztőségek, vannak szabadon működő újságírók és médiavállalatok, de összességében az a lehetőség, hogy mindenkit azonos esélyek illetnek meg egy hatósági eljárásban, egy piaci beszerzésnél, vagy a közönség elérésében, ez egészen nyilvánvalóan nem teljesül.
Ugye, igen, ezt elég erősen tapasztaljuk. És az a baj, hogy ez egybe esett egy olyan paradigmaváltással, ugye egy nyomtatott sajtónak a visszaszorulásával, illetve és az is sokat dob ezen a sikerességének, a lágy cenzúrának, hogy valóban eltérő fogyasztói szokások, vagy olvasói szokások vannak a világ végén, meg egy fővárosban. Egészen mások a dolgok, amikor azt mondtuk, hogy hát ugyan már a köztévét minek megszállni, amikor van egy 3%-os nézet, és ez nem egészen igaz. Tehát vannak bizonyos helyek, ahol valóban a kesma vonalon tudnak, nem csak azon tudnak, mert tudnának máshol is, de mégis a reflexek, a rutin ezt teszi.
Hát azt tapasztaljuk más kutatásokban egyébként, hogy elsősorban az idősebb és minél kisebb településen élő közönség az, aki tényleg egyre inkább bezáródott a Fidesznek ebbe a kommunikációs buborékjába, mert nyilván nem igaz az, hogy akár csak az RTL híradót ne lehetne megnézni a világ végén, de nyilván bármelyik hírportál elérhető. Másfelől meg, hogyha belegondolsz, tehát induljunk ki egy tulajdonképpen tájékozódni akaró, a világ dolgai iránt érdeklődő vidéki lakosba, aki megrendeli a megyei lapot, 1000 éve fizet érte, megnézi az M1 híradót, hiszen azt is 1000 éve nézi, átkapcsol a tényekre, mert azt is megszokta most már a 90-es évek óta, annyira felkészült, hogy még az interneten is böngészget, Origóra kattint, 1000 különböző forrásból látja ugyanazt. Miért várom el én tőle, hogy ő azon kezdjen el gondolkodni, hogy hogy lehet az, hogy ezek...
Hát igen, csak... Ja, de hát, hogy ez az kell, hogy a kételj felmerüljön benne. Hogy
de miért, nem miért merül le fel? Hát, ezek különböző
azért,
címek.
Más tapasztal a saját életében, mint amit mondanak. Tehát azért ott van egy dolog, tehát ez a csodálatos, fantasztikus hasítunk gazdasági üzenések, azt látja, hogy ez nem annyira jó a dolog, tehát itt azért fölmerülhetnének ilyen dolgok, csak a szociálpszichológia azt mondja, hogy ilyenkor arra gondol, hogy én valamit rosszul csinálok. Biztos többiekre igaz az, amit mondanak, csak rám nem.
Másrészt meg nagyon fontos megint csak a szociálpszichológia szempontjából, hogy neki ez az egész rendszer, a Fidesz ad egyfajta biztonságot. Nem a megélhetés szintjén, hanem egy közösségi élmény szintjén adja ezt a biztonságot, tehát neki olcsóbb nem megkérdőjelezni ezeket az információkat. Hangsúlyozom, egyébként 10 különböző forrásnak utána nézett, nem kellett, hogy felmerüljön benne a kételj, és ha felismerül benne, akkor is a Fidesz ebben a közösségi építésben ebben kiválóan szerepelt, és erre használja a médiáját is. Másfelől meg azért azt se felejtsük el, hogy éppen amikor a Magyar Péter felbukkanását ünnepeltük, akkor jött ki egy Ipsos felmérés arról, hogy a magyarok 80%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok. Tehát itt az ember fejében nagyon sok minden megfér egymás mellett, tehát az ember nem racionális, attól még, hogy szereti Orbán Viktor, egyébként azért érzi a bőrén, hogy tavaly még meg tudta venni a nem tudom csirke mellett, idén már nem tudja megvenni, és azt érzi, hogy nem jó felé mennek a dolgok. Tehát mégiscsak változott valami a közéletben, hiába harsoga a sikerpropaganda.
Ez egy, láttuk a kibontakozni ezt a trendet, láttuk, hogy hová jutott most ugye a könyvkiadók, színházak, tehát volt egy ilyen fajta terület, folyamatos területfoglalás, sajtóval indult, de az sem egyszer zajlott le. Illetve volt egyszer egy furcsa váltás, ugye, ami mondjuk Index ATV, ahol már nem ilyen softporn, orbánista softpornót csináltak belőle, mint az Origóból, ami azért tehát elég ijesztő, ha ránézünk, hanem egy olyan újságot, ami igazából már nem egyértelműen mutatja a maga a pártlap jellegét, de azért valószínűleg a kényes témákhoz óvatosabban nyúl, és akkor még azt is hittük, legalábbis én, hogy ez egyfajta konszolidáció kezdete, de hát szó sem volt erről.
Nincs konszolidáció ebben a rendszerben, inkább az a kérdés, hogy mi lehet a vége, tehát hogy meddig tudja betartani azokat a határokat, amiket említettél, hogy ez mégiscsak az Európai Unió, tehát az nagyon rosszul venné ki magát, hogyha holnap újságírók börtönben ülnének, és embereket a véleményük miatt megköveznének, de lehet, hogy ez a rendszer azért mégiscsak elér arra a pontra, hogy át kell lépnie ezt a lágy diktatúra keretet, az az Európai Uniós tagságunk vége, én ezt nem látom jönni, de azért... Másfelől meg azt sem gondolhatja senki a legfelsőbb politikai döntéshozók szintjén, hogy az emberi magatartás az annyira jól kalkulálható, hogy most már 10 éve öntjük az emberekre a gyűlöletet, mindig valakit utálni kell, de nagyon, és hogy ez nem mérgezi az embert, és ez hol fordul át valódi erőszakba, hol fordul át, mi az a pont, amikor ebből valami komoly fizikai összecsapás lesz, ezt senki nem tudja bekalkulálni ebbe a játékba.
Ugye ezzel én igazából nem is számolok, tehát ismerem a magyarokat nagyjából hogy ebből a szempontból, de hogy például az nagyon érdekes nem várt hatás volt, ami meg is lepte a kormányt, amikor a háború plakátok megjelentek, és mit ad Isten, az emberek elkezdtek nem költeni. Hát hogyha tényleg, hogyha telerakják az egész országot azon, hogy háború lesz, akkor az ember nem kezd el vásárolni mosógépet, hanem akkor megpróbálja nagyon visszafogni a fogyasztását, ami így látszott, tehát olyan mértékű volt, hogy látszott. Az erőszak ugye az a és tényleg az a klasszikus történet volt, emlékszünk rá, amikor megjelentek menekültnek vélt emberek valahol, és ugye ott kiszúrták a mikrobusz kerekét. És mire az Orbán Viktor azt nyilatkozta, hogy milyen nagyon helyes, hogy az emberek...
Önvédelem, igen.
És a pillanatban azt hitt, mert az direkt felhatalmazás volt az erőszakra, szerencsére ott ez nem jött be, de például ilyeneken nem rugózik nagyon az Európai Unió, hogy közszolgálat, és hogy hát a közszolgálat egy vicc, ugye gyakorlatilag 10-valahány éve, de ez mehet, ez belefér.
Hát azért adtuk ezt a címet idén, hogy egy magára hagyott médiarendszer, mert hogy azt látjuk, hogy az Európai Unió, hát ugye végül is hosszú 10x év után eljutott arra a pontra, hogy bizonyos területeken megpróbált bekeményíteni, mondjuk azt, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségében mit sikerült elérni, azt én erősen vitatnám, hogy a kúria bármely döntéséről kimondhatnánk ma Magyarországon, hogy az politikailag független.
De ott letudták a mérföldköveket.
Ott azt letudták, így azt van, kifizette az EU, ami jár nekünk, válomveregetett minket, és mehetünk tovább. De a média, az egyik ilyen vitapont volt a legelső között 2010-11-ben, és ehhez képest hát ilyen nagyon felszínes látszatintézkedések történtek. Már amikor a média törvényt elfogadták, akkor 3-4 olyan ponton kellett megváltoztatni a bizottság kérését, amik hát a Fidesznek egyáltalán nem voltak fontosak, úgyhogy minden ment tovább, ahogy kellett. Aztán még egyszer-kétszer hozzá kellett nyúlni ilyen Európai Uniós meg Európa tanácsi megfontolásokból, de hát látjuk, hogy semmi nem történik a magyar médiával, és most egy olyan ügynek értünk a végére éppen a közszolgálatisággal kapcsolatban, ami hát engem nagyon-nagyon nagy csalódással töltött el. 2016-ban fordultunk a bizottsághoz, mert hogy az Európai Uniónak egyébként nagyon részletes szabályai vannak arról, hogy hogyan lehet finanszírozni a közszolgálati médiát közpénzből. A magyar média törvény és a magyar gyakorlat ennek egyetlen ponton sem felel meg. Mi ezt szerintem elég meggyőzően igazoltuk, de már eleve az, hogy 2016-tól 2023-ig eltartott ez a húzavona, ez nagyon-nagyon ijesztő, és az lett a vége, hogy nekünk nincs igazunk, és mégpedig a legeslegvégén egyetlen érvet tudott megtartani az Európai Bizottság, ami szerinte indokolja azt, hogy minket elhesegessen. Ez egy hát hogy mondjam, egészen abszurd érv. Az volt az érve, hogy Magyarországon 1957 óta ugyanabban a struktúrában finanszírozzák a közszolgálati médiát. Egészen megdöbbentő ez. Azért meg pláne, mert ezt egy lengyel szakértő írta le, aki hát azért szintén megélt egy rendszerváltást, ami előtt ugye nem nagyon beszéltünk közszolgálati médiáról. Magyarországon 2010-ben és 2015-ben radikálisan megváltozott a közszolgálati média működése, tehát vannak bizonyos pontok, mondjuk pénzből működik, ez vitathatatlan, tehát ugye ez kétségkívül így volt mindig, de hogy ez 57 óta ugyanaz a rendszer lenne, jó, sok tekintetben ráadásul fogadjuk el, ez nagyjából ugyanaz, mint ami 57-ben volt tartalmát tekintve, de a finanszírozás struktúrájában radikális változások voltak, és ezzel a mondva csinált formális érvel az Európai Bizottságnak ez a mániája, hogy mindig a formalitást nézi, soha nem a tartalmat, ezzel el lettünk hesegetve, és a továbbra is, ugye idén már, vagy a következő évben már nem tudom, 160 milliárd forintért hallgathatjuk Papp Dániel megálmodott rémálmait.
De mi lehet ennek az oka? Nem akarnak több fronton tehát harcokba bocsátkozni az Orbán kormánnyal, hisz már van elég frontvonal, vagy egyszerűen, szóval nem tudom, mert nem hiszem, hogy cinkosok, tehát hogy azt azért valószínűtlennek tartom.
Mivel nincs épeszű magyarázatom erre az egészre. Valószínűleg tényleg, tehát én azért azt tapasztalom sokszor az Európai Unióval való párbeszédben, hogy nem akarják megérteni a magyar helyzetet, nem akarják megérteni a kelet-európai helyzetet, egyszerűen tényleg ezek a formai elvárások, nézzük meg, hogy ki lehet-e pipálni a listát, ha a listát mindig ki lehet pipálni, ebben a Fidesz verhetetlen, és tulajdonképpen most már évek óta ott tartunk, hogy ők mondjuk főleg a média területén sokkal szívesebben beszélgetnek az NMHH-val, ami hát egy nyilvánvalóan, tehát egyébként az Európai Unió minden egyes jogállami jelentésében szerepel, hogy a magyar média hatóság, a médiatanács, meg az NMHH az politikailag befolyásolt. Ennek ellenére abszolút úgy tekintenek rájuk, mint egy szakmai partnere, és mi vagyunk a kekeckedők, mi vagyunk azok, akik nem hagyják őket nyugodtan aludni. Tehát itt teljesen kifordult a világ a sarkaiból, és minden, akár merre nézek, mi állunk a rossz oldalon.
Hát ideje levonni a következtetéseket. Majd ezt megoldják ők a szakmai szervezet előpörni. Tehát tényleg ötödik keréknek lenni, vagy ilyen. Meg ugye, szóval igen, tehát hogy a magyar emberek ellen hangolni az Európai Uniót, ugye ez zajlik. Azt hiszem, még a szuverenitásvédelmi hivatal konkrétan a mérték média elemzőre nem tért ki, de hát az csak időkérdése. Viszont, de ez a tanulmány azért több szempontból is érdekes. Tehát például az kiderült, hogy ezek alatt az évek alatt, ugye 9 éve megy ez nagyjából, hogy tehát volt-e a változás az erőt, azt mennyire erőteljes volt, módszerek változtak-e?
Szerintem 2014-re ez a rendszer alapvetően elkészült. Tehát ezt a rendszer Csimicska Lajos hozta létre, akire már legtöbben nem is emlékeznek. Kitalálta azt a módszert, hogy kellenek lojális tulajdonosok, és ezeket a médiumokat közpénzből kell finanszírozni, erre vannak az állami hirdetések. Meg kell szállni a hatóságot, kézben kell tartani a közszolgálati médiát, mondjuk ez egy evidencia, és akkor mondjuk a rádiós frekvenciákat mindig azok nyerik, akik éppen a legjobb barátai a rendszernek. Tehát ez 14-ben pontosan úgy működött, ahogy ma. Nyilván kellett változtatni. Egyrészt Simicska Lajos kilépése a történetből, az egy kicsit megkavarta a lapokat, de csak annyira, hogy új neveket kellett megtanulnunk 15 és 18 között. Ugye 18-ban ezek az új nevek hirtelen úgy döntöttek péntekről szombatra Viradóra, hogy ők inkább mégsem akarnak médiumot működtetni, hanem odaadják az egészet a Kesmának, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak ingyen és bérmentve, mert ők akkora hazafik. És aztán a 19-es önkormányzati választás virágított rá a Fidesznél arra, hogy a közösségi média, a Facebook és a YouTube az egy komoly tényezővé vált, és azóta ugye oda is öntik a milliárdokat a megafonon keresztül. Tehát a rendszerben van egyfajta alkalmazkodó képesség, de a rendszer logikája azért az változatlan. Ez a közpénz, barátok és minden centralizált, minden fölülről jön. És egyébként zárója meggyőződésem, hogy a közösségi médiában ez a működési mód, ez tévút, tehát az, amit el lehet adni egy Kesmában, és lehet ugyanazt a hülyeséget írni a Magyar Nemzetben, mint az Origón, meg a Metropolban, ez ugye mind Kesma, meg el lehet mondani a hírekben a Retro Rádión, ez is Kesma. Ez a felülről vezérelt rendszer, ez a közösségi médiában nem működik, és bár nagyon-nagyon sok milliárdot költünk a megafonra, mi mindannyian, ennek ellenére nekem határozott meggyőződésem, hogy annak a hatása sokkal kisebb, mint...
Hát ahogy látjuk is, a fiatalok körében a Fidesz népszerűsége az 11-12% körül van, az egyértelműen ide vezethető vissza. Használják a TikTokot, csak még nem tudják, hogy kell, de ott vannak, és majd még belejönnek szerintem. Fiatal influencerekkel teledobálják, de hogy egyszer változott egyébként a stratégiája Fidesznek, ugye az első Fidesz kormányról beszélek, amikor még az volt az elképzelés, hogy párhuzamosságokat fognak létrehozni, és akkor még ott még kialakult valami verseny, csinálnak egy ilyen napilapot meg akkor, és akkor másik meg, sőt, még ugye majdnem ugye csináljon magának köztévét, majdnem abban is kettő lett, de aztán szerencsére nem, de hogy akkor még volt egy ilyen elképzelésük, tehát nem azt, hogy beszántják.
Na jó, de ez 98-2002, és főleg 2002, és amikor buktak.
És hát ebből tanultak, és azt mondták, hogy ugye nem elég legyőzni az ellenfelet, hanem bele kell döngölni az agyakba, és ezt szó szerint meg is valósítják, ugye, mint azt tudjuk pontosan, hogy nem hagyunk senkit az út szélén, az azt jelenti, hogy nem ejtünk foglyokat. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a definíciója, és ez eléggé sikeres. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy...
Hát ezt rendszeresen ki is mondják, tehát legutóbb éppen Orbán Balázs kedvenc politikusunk, aki megmondta, hogy aki a médiát uralja, az uralja a választásokat. Tehát ez, a Fidesz ebben hisz, én ezt egy kicsit ennél azért egyébként árnyaltabban látom, az emberek nem ennyire... Nem ilyen automaták, hogy bedobjuk az üzenetet, és majd kiesik a válasz, de hát a Fidesz mindent megtett azért, hogy ne csak a média rendszert uralja, tehát nyilvánvalóan ezt ügyesen használja arra, hogy folyamatosan arról beszéljünk, amiről ő szeretné, hogy beszéljünk. Itt az elmúlt 14 évben nem tudunk 5 olyan példát mondani, amikor valaki át tudta venni a kezdeményezést, és valami másról beszéltünk, mint amiről a Fidesz szerette volna.
Számok itt vannak valahol, igen, most próbáltam én is felidézni. Magyar Péterre picit változott a helyzet, de azt megelőzően tényleg valóban ott egy-két ügy volt, amikor a Fidesz hirtelen meglepődött, nem is tudott reagálni, ugye ez a klasszikus kegyelmi ügy, ott napok teltek el, és egy csomó ilyen volt, amikor ez így nem de aztán nagyon hamar visszavették általában.
Általában nagyon hamar visszavették, ugye ennek a legszebb példája éppen az általad említett háború, amikor másfél-két napig teljes bénultság volt, a legbolondabb orosz barát összeesküvés elméleteket nyomta a közmédia, aztán rájöttek, hogy hát ez így nem lesz jó, viszont a békét az emberek szeretik, és hát ez egy hatalmas politikai siker volt. Ennél egyszerűbb kampány a világon nincs, igen, de nagyon hatékony.
De tényleg, szóval az a baj, hogy nem lehet fokozni. Tehát itt nincs már ez. Tehát élet-halál, ezen kívül nagyon nehéz más olyat fölvetni, ami egyértelműen van. Bár mondjuk mostanában ez, ami nekem nem tetszett, ez a, ami kimondatlanul ugye azt hangzott el, hogy a végletlenül nem a Fidesz kormány az országot, akkor hát Putyin jön és megbombázza. Tehát, hogy az még egy ilyen csodálatos pillanat volt, hogy esetleg, hát, mert ő aztán ugye a 97-es állapotokat szeretné visszaállítani, hát abban benne van Magyarország elfoglalása. A közszolgálatra egy picit térjünk ki, ugye, tehát hogy itt nem találtak kifogásolni valót, egyetlen egy érv volt ez, amit nem értek, tehát komolyan, mert hogy ennek nincs sok köze ahhoz, hogy mi van benne, ugye?
Nem, ennek semmi köze hozzá.
Igen, úgy tűnt nekem is.
Ez azt jelenti, hogy lekevertük a témát, nem akarunk vele foglalkozni. Egyébként történt néhány változás, néhány apró módosítást kikényszerített közben a bizottság az MTVA működésével kapcsolatban. Csak egy példát hadd mondjak, amikor az első ilyen előzetes értékelést kaptuk, akkor abban büszkén leírta a bizottság, hogy na most már az állami számvevőszék, ugye hát tudjuk, hogy ez milyen fontos szerv, az innentől kezdve majd vizsgálja az MTVA gazdálkodását. Hát ezt valóban beleírták az NMHH költségvetési beszámolójába, tehát ezt mondjuk élő ember észre nem vette volna, de akkor mi gyorsan kértünk adatigénylésben információt arról, hogy na kedves állami számvevőszék, akkor ez hogy néz ki, ez az első jelentésnek már le kellett akkor készülnie. A válasz az volt, hogy semmi közöttök hozzá. Bíróság, pereskedtünk, egyébként ugye első másodfokon, ahogy szokás, megnyertük, hiszen ez teljesen evidens, hogy közérdekű adat. Kaptunk egy dokumentumot, amiben hát szerepeltek számok, de semmiféle számítás. Nyilván az jött ki, hogy az MTVA világ legcsodálatosabban gazdálkodó szervezete. Nézzük csak rá a számokra, amik önmagukban semmit nem érnek. Majd a kúria még ezt is visszavette, ehhez nekünk tényleg semmi közünk, mondta a kúria.
Egy Strasbourg.
Ez egy picike civil szervezet, ez a mérték.
Igen, de mi, ha valaki nem tudna pontosan, igen, picike civil szervezet, milyen célra, mikor jött létre, vagy mit művel ez?
Igen, mi 2011 óta működünk. Akik most is még aktív tagjai, hát most már így változott azért az összetétele, most már vannak fiatal kollégák, de amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor mindannyian egy olyan háttérrel érkeztünk ebbe, hogy 2010-ig a médiával foglalkoztunk. Én jogászként, Urbán Ágnes ugye közgazdászként, médiagazdasággal, a Mong Attila újságíróként, Nagy Krisztina barátom őszintén jogászként, volt szociológus, volt több jogász a csapatban, újságírókkal dolgoztunk együtt, akik mind-mind azzal a helyzettel találkoztak 2010-ben, hogy amit ők eddig csináltak, amit ők eddig helyesnek gondoltak, az a továbbiakban nem létezik. Tehát nem egy picit változik, hanem azt úgy kihúzták a talajt a lábunk alól, és azt, amit addig csináltunk, azt nem érdemes úgy folytatni, ezért jött létre a mérték, és nem, hát ez nem egy forradalmi szervezet, nem egy forradalmi gárda. Mi alapvetően kutatásokat végzünk, ezeket próbáljuk a lehető legérthetőbben a hazai közönség számára is hozzáférhetővé tenni, illetve igyekszünk nemzetközi fórumokon ugye hát idegen érdekeket szolgálni, elmondani azt, hogy mi zajlik Magyarországon, hát ha egyszer megértik, nem érünk el nagy sikereket, nem állítom, de hát ezt mi csináljuk 2011 óta folyamatosan, volt amikor intenzívebben, most sokkal kevesebben vagyunk, mint az elején, de azért meg tudtunk újulni, tehát tényleg fiatal kollégák dolgoznak velünk, Szávai Petra kolléganőm, meg Horváth Kata, tehát akkor hadd mondjam el a csapat, most még plusz egy fő, Kovács Ildikó, tehát ez a mérték, és hát ők azok az emberek, akik ezekben a kutatásokban részt vesznek. És hát alapvetően az a cél most már, hogy ne menjünk el szó nélkül, ne menjünk el nyom nélkül, emellett a rendszer mellett legyen dokumentálva, ami történik. Másfelől, hát én most már mindenhol azt mondom az összes ilyen Európai Uniós beszélgetésen, hogy tehát lesöpörtek minket sokáig azzal, hogy ez csak magyar probléma, ugye akkor jött Lengyelország pár évig hű, most akkor már itt ez fertőző, lengyelek megoldották a helyzetüket, na de időközben mi történt? Időközben az történik, hogy az a populista tendencia, ez már nem kelet-európai probléma. Hát Ausztria, Hollandia, ugye Franciaország is billeg, Németország is billeg, tehát hello srácok.
Amerika meg át
2010 óta ezt mondjuk. Tessék már meghallani, amit mondunk, és tessék megtanulni, hogy hogyan kell ebben a rendszerben élni. Egyszer csak szerintem érdekes lesz az, amit mi tudunk, sajnos, én ezt nagyon-nagyon bánom, de ebben az Európai Uniónak szerintem óriási bűne van, hogy ezt végignézte. Egy ilyen pici, jelentéktelen ország, mint Magyarország esetében 2012-re véget lehetett vetni az autoriter tendenciáknak. Löpent egy kicsit nehezebb lesz megfékezni.
Hát és Donald Trumpot.
Tehát azzal nincs, azzal nem tudunk mit tenni.
De hogy igazából az van, akkor megint így csak így a naív kérdező szerepébe belehelyezkedve, hogy na de azt gondolom az ember, hogy jó, oké, ez létezik, ez a fajta állami támogatás egyrésztről, de másrészt meg ott vannak hatalmas multinacionális cégek, hát azokat csak azt nézik, hogy minél jobb legyen a reklám elhelyezésük, ők a példányszámokra figyelnek, az olvasókra, számára, nézettségre, hát az biztos, hogy kompenzálja csinálja majd. Ez egyébként az emberek által egyáltalán nem olvasott ilyen kormánypárti lapokat.
Ezt gondolhatnánk, és hát arra nincs bizonyítékunk, tehát én ilyet nem tudok mondani, hogy abból a megfontolásból nem reklámoználhatok mondjuk a BMW, Audi, Mercedes, Szent Háromság, hogy esetleg ez rosszul venné ki magát. Én ezt nem tudom. Nincs erre bizonyítékunk. Azt látjuk, hogy a BMW, Audi, Mercedes, Szent Háromság az hol nem reklámoz, sehol. Tehát igazából a független médiában ők nagyon-nagyon-nagyon ritkán jelennek meg. Volt egy érdekes beszélgetés egy heti lappal, mert nagyon sok nincs belőlük, de ne nevezzük nevén, és amikor a Merkel ér a véget ért, és jött a Scholz, aminek szerintem vége van, akkor azt érezték, hogy egy picit elkezdenek ezek a német autógyárak mondjuk megjelenni az ő lapjukban. Tehát nem is igazából a magyar helyzet változása volt, hanem ez a merkeli óvatosság, ez kihatott arra is, hogy mondjuk a nagy német cégek azért meggondolták ezek szerint, tehát látható változást hozott a kormányváltás Németországban. Ennek abszolút vesztesei a független médiumok Magyarországon. Tényleg kattintsuk végig a Telextől a 444-ig, a Klubrádiótól az Átlátszóig. Az egyetlen olyan médium, ami nem megkerülhető a reklámozók számára valójában, az az RTL. Ott nem lehet nem reklámozni.
Nagyon érdekes folyamatok zajlottak.
De ott nagyon érdekes folyamatok zajlottak.
Már csak azért is, mert én ennek résztvevője voltam abban a szempontból, hogy én, és ezt persze én nem tudom bizonyítani, de hogy pont akkor szűnt meg a heti hetes az RTL-ben velem együtt, amikor ez a, mint később kiderült, tárgyalás sorozat zajlott, Lázár és egyebek bevonásával, az legalábbis kérdéseket vett föl abból a szempontból, hogy volt egy olyan háttéralkú, hogy reklámtörvényt nem fogjuk rátok zúdítani, de ami kellemetlen egy picit, azokat ott halkítsuk már le.
Hát itt megint én nem tudok mit mondani erre.
Időbeli egybeesések voltak.
Most is vannak ilyen időbeli egybeesések. Az RTL éppen ugye néhány hónappal ezelőtt kötött stratégiai megállapodást a 4iG nevű erősen Fidesz közeli hatalmas távközlési céggel.
Mi ez furcsa, hogy azt mondjuk, hogy hatalmas, nemrég még azt mondtuk, hogy valami kis cég, ez nagyon gyorsan lett hatalmas.
Ez nagyon gyorsan lett hatalmas, köszönhetően nekünk megint. Alapvetően hitelből, állami és kínai hitelből nőtt ez ekkorára, és ugye hát a Vodafone felvásárlást azt úgy sikerült megoldani, hogy abban 49% állami tulajdon maradt, tehát neked is, nekem is van egy kis Vodafone-unk, viszont döntésünk nincs, mert hogy a 49%-hoz ugye pont arra nem jó, hogy beleszóljunk az ügymenetbe, de a pénzünket beletettük ebbe a bizniszbe nagyon szívesen, tehát ez egy, ilyet már láttunk egyébként előtte, ugyanez a 4iG így vette meg az Antenna Hungáriát, 49% maradt az államnál, tehát ez ma a legnagyobb kábeltelevíziós szolgáltató, és hát igazából a magyar távközlési piac, ami egy kifejezetten pezsgő, élénk, nagyon sok szereplővel működő piac volt a 2000-es évek, 2010-es évek első felében, az már a két szereplőssé zsugorodott. Ugye 4iG, Vodafone mellett maradt a Deutsche Telekom, Magyar Telekom néven, de ennyi, a kicsik eltűntek, ez árverseny megszűnt.
Ez nem jött el már a Telekom?
Nem. A jött el, az megmaradt harmadik szereplőnek, ugye abban volt az Antenna Hungáriának 25%-os tulajdona, azt el kellett adnia, amikor az egész Vodafone üzlet zajlott, mert hogy az Antenna Hungária is akkor így a Vodafone csoporton belül volt, a 4iG csoporton belül. Na mindegy, a média szempontjából ez azért érdekes, mert most a legnagyobb kábeltelevíziós terjesztő hálózat, az szintén a Fideszé. Mint ahogy az egyetlen lapterjesztő, a Médialog, az ugye Kesma, a legtöbb nyomdai kapacitás az szintén Kesma, a legnagyobb médiaügynökség a Balási Gyula féle, tehát a lájcenzúra az azt jelenti, azt mondtam, hogy ellehetetleníti, vagy nagyon megnehezíti az életedet neked, mint független újságírónak, hogy itt nem csak felvásárolták, vagy létrehozták az új médiumaikat, hanem a médiapiac egészében, az egész láncolaton végighúzódik ez a politikai befolyásolás, és akármerre lépnél, nem tudsz sem reklámozót, sem reklámügynökséget, sem sales house-t, aki eladja a reklámidődet találni, aki független lenne most már a Fidesztől, tehát gyakorlatilag az egész térképen mindenhol fideszes szereplőkbe botlasz, akik egyébként lehet, hogy megteszik neked szívességből, hogy kihordják az újságodat, de sosem tudhatod, hogy nem ötször annyiért esetleg, mint a Magyar Nemzetet.
Ez kétségtelen, de hogy igaz, ez hozzájárul borzasztóan az, hogy ez egy tizenvalahány millió ember által a beszélt nyelv. És hogy tényleg itt voltak olyan kiemelt pillanatok, amikor egyes mondjuk napilapokat akár, vagy etilapokat eltartottak a vevők, de ez most egyszerűen lehetetlennek tűnik. Nagyon kevés ilyet látok, ahol így sikerült megoldani.
Itt most egyszer hadd legyek optimista. Igen, jó. Tehát itt és nyilván az emberek, amikor spórolni kell, akkor azért az első között húzzák le az előfizetéseket, meg a támogatásokat, amit a médiának nyújtanak. De hát éppen a Klubrádió azért ezt nagyon régóta, nagyon tudatosan csinálja, és sikeresen csinálja, és ehhez továbbra is sok sikert. De hát ez egy nagyon komoly munka, amit ti beletettetek, hogy a közönséggel kialakuljon egy olyan kapcsolat, ami messze túlmutat azon, hogy itt a rádióban beszélgetnek, ők meg otthon hallgatják, és aztán minden független média rákényszerült arra, hogy megszólítsa valamilyen módon a közönségét, és ma már a független médiában a HVG-től a Telexen át a 444-ig, nem, már 24.hu is ilyen,
igen,
nem találsz
sőt,
olyat, aki...
Jubit nevű ismeretterjesztő tudományos ízés, ami viszont felháborít, de mindent. De szóval tényleg, hát nekem a legalább tudáshoz jussak hozzá már valami.
Hát ez a csapda. Tehát, hogy igen, azt gondolom, hogy ez jó hír, hogy az emberek most már egyre többen fizetnek. A rossz hír az, hogy egyébként közben ott marad az Origó, meg a Magyar Nemzet, meg a Pesti Srácok, meg az akármi ingyen. Tehát egyre többen, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy előfizessenek, azok ki fognak szorulni ezekből az információkból, de ott lesz alternatívaként a Fidesz által össze mozaikozott üzenet.
Azt hozzátenném csak az igazságosság és a történelmi hűség kedvéért, hogy én 92-től 2001-ig dolgoztam a Tilosba, és ott indult.
Igen.
Tehát
ez
a fajta gyűjtői a kiépített kapcsolatok. Ugye ezt tudni kell, hogy a Tilosban mindig is ingyen dolgoztak az emberek. Egy-két ember volt, aki kapott fizetést azért, mert napi 12 órába kellett ott dolgoznia, de onnan indult ez a modell, illetve hát ők is persze külföldről vették át, hisz ez egy létező volt a közösségi rádióknak egy ilyen modellje. Akkor még volt ugye civil, nem tudom, van még civil rádió egyetlen?
Online.
Igen,
ők is.
De a lényeg az, hogy aztán tényleg a Klubrádió az jól répetre, illetve két modell van, az nagyon érdekes, ez az egyik a Klubrádiói, mindenki hallgathatja ezt, de kérjük, hogy segítsenek, illetve a paywallok a mi különböző cikkeknél. Lassan kezdik megszokni az emberek, ugye ennek a Telex volt a nagy reklámozója, a nagy feldobója, amikor másodszor is észrevették az Index dolgozói, hogy elfoglalták a lapot. Ezt az Új Péterék már ugyan észrevették, és másodszor is ezeket venni. Nem, akkoriban ezen nem ironizáltam ennyit, mert tényleg nagyon tiszteletreméltó volt, amit csináltak, de ott lett ennek egyfajta, tehát ott jöttek rá az emberek, hogy igen, hogy ingyen nem lehet megoldani, mert akkor honnan van pénz, ugye hirdetéseket, hogy is mondjam, eltérítik, vagy legalábbis eltérülnek onnan, akkor ugye előfizetés nincs, hát akkor viszont nehéz
fenntartani. Még egy forrás van, ez az adó 1%, ami nem tudom, rendszerhiba, vagy egy ilyen főúri kegy, hogy ezt nem vették még el, de ugye mondjuk ennek most már 2 éve az egyik legnagyobb nyertese a Partizán, ami szintén egy nagyon érdekes egyedi, tehát a Partizánhoz hasonló kezdeményezés nem nagyon találsz a világon, mert ahol egyébként normális média rendszer van, ott ilyen alternatívákra nem feltétlenül van szükség, de a Partizán szépen megtalálta a helyét, megtalálta a közönségét, és számára is váratlan mértékben sikeressé tudott válni mondjuk egy adó 1% kampányban.
Hát mondjuk azt tudni kell Marci Gulyás Marciról, hogy olyan szinten megszállott, tehát én csak messziről figyeltem az elején azt a munkát, amit belerakott, hát abba azért egy század belerokkant, tehát valami iszonyatos melót tett bele ebbe, és rendkívül jól érezte ezt a dolgot. És valóban egyébként, ami furcsa, hogy ugye, ahogy én azt gondolom, hogy a Klubrádió lett a közszolgálati rádió, tehát gyakorlatilag mi látjuk ezt, ők a közszolgálati tévét megcsinálták, tehát hogy igen, az aktuális ügyekről beszélnek azok az emberek, akik tudják, hogy mi történt. Tehát ez nem egy bonyolult modell, egyik sem.
Nem. Tehát tényleg normális, tisztességes újságírást csinálni szerintem egyszerű, mint hazudni.
Hát ezekre jobban megfizetni a hazugságot, mert ugye nyilván, ugye, hát azért tényleg borzalmas, ha látom, hogy kiégnek az emberek, hát a köztévéből ugye jönnek el olyan aduászok, akik hát azt hittem, hogy nélkülözhetetlenek, tehát ilyen csodálatos, fantasztikus előadók és ilyen stand-up komedisek, és hogy mégis idővel eljönnek onnan, és nem bírják tovább.
Hát, biztos van bennem némi együttérzés, de azért azt keresgélnem kell.
Igen, tehát és látjuk Nagy Nemaró Balázsra a kezdődő tüntetéseket, és aztán ezt Magyar Péter is felkarolta ezt a ott volt egy kis ütemtévesztés szerintem, de ez nem baj, a köztelevízió, hogy ez álljunk már meg, hogy azért tényleg, hogy ez így nem megy, de ez nagyon nehéz lesz egyébként az Európai Unió segítsége nélkül. Szóval én tudom, hogy az Európai Unió nem fogja kivinni a szabadságunkat, nem fogja leváltani Orbán Viktort, nem ad a független újságoknak pénzt, bár ez volt már, nem az amerikai, de mindegy. Szóval, hogy legalább hogy, tehát ismerjék már el, hogy mi zajlik itt, igen, és ez úgy nem történik meg.
Egyébként ad, tehát vannak Európai Uniós pályázatok
azok
is.
Azok léteznek, igen.
Igen, de azért azt látni kell, hogy egy Európai Uniós pályázat még a legbarátságosabb is, ami a legkisebbeket célozza, és sokkal-sokkal bonyolultabb, mint egy amerikai pályázat, akármilyen forrásból is érkezik. Az Európai Unió az valóban egy ilyen elképesztően túlbürokratizált szervezet, és nagyon óvatos, tehát ez még mindig kb. Tabunak tekinti, tehát olyan médiás pályázat nincs, ami ne valamilyen határon átnyúló együttműködés lenne. A magyar újságíró az majd azzal is szeretne foglalkozni, persze, hogy működjön együtt a, nem tudom, a finn vagy a litván kollégával, de pillanatnyilag a túlélésért küzd, és ebben az Európai Unió valóban nagyon-nagyon csekély segítséget nyújt. Hát másfelől meglátjuk, ugye, hogy tehát valóban a pályázati források azok nagyon fontos elemévé váltak a független média finanszírozásának, de hát erre nagyon könnyű volt politikailag rárepülni. Itt van nekünk ez a csodálatos szuverenitás védelmi izé, és hát elkezdi szépen levadászni azokat, akik egyébként a túlélésük érdekében megtanulták, hogy hogyan kell pályázni, megtanulták, hogy ezzel hogyan kell elszámolni, megtanultak projektet menedzselni, messze az újságírói kompetenciáikon, meg a civil kompetenciáikon felül tesznek bele elült energiát, hogy túléljenek, hogy valamilyen módon adjanak hiteles információt a magyar társadalomnak, és hát jön a szuverenitás védelmi Lánci, és azt mondja, hogy már pedig mit CIA ügynök ők vagytok.
Hát de most az pillanat, de aztán januártól már CIA ügynöknek lenni, ez jó. Tehát azt már figyeljük meg, a Trump, ahogy átveszi a dolgot, onnantól már nem amerikai, de hogy ami érdekes, ez tényleg az orosz módszer volt, ugye, tehát elzárjuk a csapot, nem kaptok semmilyen pénzt, nem kaptok semmilyen hirdetést, majd, amikor ez itt már totális, akkor meg azt mondjuk, hogy és akkor most a külföldi csapot is elzárjuk, és mi meg fogtok dögleni. És itt tényleg Magyarországon persze ez ekkora mértékben ilyen, mert kombinálva van Szibériával, meg kizuhant a pincéből, és tehát Vladimir is már korábban is próbált meg öngyilkosságot, csak akkor nem találták otthon, szóval, hogy ezek működtek, és ezt lekopintottuk, amennyire tudtuk, de hogy valóban ennek sincs olyan nagy visszhangja egy unión belül, hogy ez így, hogy ilyen forrán működik, de ezt talán már észreveszik, nem? Amikor legitim Európai Uniós pályázatok miatt vádolnak meg valakit azzal, hogy kém. Szóval ez már talán feltűnik ott is, nem?
Ezt lehet úgy is mondani, hogy az Európai Unió ne hallja.
Tehát ja, az biztos,
abszolút. Igen. Tehát, hogy megint csak, tehát le lesz ez írva, de nem ezekkel a szavakkal. Mindenki érteni fogja, hogy az Európai Unió pénzén dolgozol, akkor nem tudom, Ursula von der Leyennek a érdekeit szolgálod, akármi is legyen az, de ezt így nem fogják leírni. Tehát, hogy okay, azért arra tudnak figyelni ezek a srácok, hogy mit jó, ne lehessen jogilag támadni.
Okay, de ez azért pontosan olyan átlátszó, amikor azt mondják, hogy ne nyugodj meg, ezek a mesztelen képek róla csak az olasz internetre fognak felkerülni.
Na jó, és az, hogy 57 óta ugyanúgy finanszírozunk a közmédiát, tehát ez mind
Próbálom elrakni egyébként, hogy előtte nem, vagy akkor más volt a finanszírozás.
57-ben indult.
Tehát
első naptól kezdve az valami
igen,
most van.
Igen, rádió volt, ugye, és azt is finanszírozták valahogy, de szerintem azt is ugyanígy finanszírozták, hogy az állam a közszolgált adott pénzt.
Adott működjön. Pénzt, valahogy aha. Adott pénzt.
Hát jó, igen. Ez nekem tetszik. Mi az, amit nem érintettünk? 3 percünk maradt, az de rohan az idő. Mi az, amit még nem érintettünk ebből a kutatásból, és lényeges lehet, mint...
Hát szerintem az egész kutatásnak az első része az egy interjú sorozat a független média szereplőivel arról, hogy egyébként ők hogy érzik magukat a közösségi média platformokon, mert azt azért mondjuk el, hogy ez a kutatás megint csak Európai Uniós támogatással készült. A Mérték tagja egy konzorciumnak, amit a Political Capital vezet, tagja a Lakmus, tagja a média tudatossággal foglalkozó, mindig elfejtem a nevüket, alapítvány, Nagy Krista által vezetett alapítvány, és elnézést, hogy megint a nevük nem jut eszembe, meg a francia
az
AFP.
Az ismétlésbe majd berakjuk.
Igen, IDEA alapítvány, tehát nem egy bonyolult nevük van, csak én nekem a fejem kicsit lukás. Szóval ez a konzorcium a dezinformáció kérdésével foglalkozik Európai Uniós pénzen, és azzal, hogy a nagy platformok mit tesznek, mit nem tesznek. Hát sajnos azt látjuk, hogy nagyon-nagyon keveset tesznek, viszont nagyon megnehezítik a független média helyzetét. Ez egy nagyon érdekes interjúsorozat, szerintem ez így még dokumentálva nem volt, hogy mennyire szenved a független magyar média attól, hogy halvány fogalmuk sincs, hogy a Facebook algoritmus tegnap még segített nekik közönséget elérni, ma már nem, holnap egészen mást vár el tőlük, halvány fogalmuk sincs, hogy most van egy példa az interjúkban, ugye volt az olimpián ez az elhíresült török céllövő, aki zsebretett kézzel. Levette a Facebook ezt a fotót, valószínűleg amiatt, hogy fegyvert ábrázol, de indoklás ilyenkor nincsen, viszont ilyenkor napokig a Telexnek az elérése az brutálisan bezuhan, mert a Telex volt itt, aki felmerte tenni az olimpia hivatalos fotóját. Teljesen áthatatlan az egész, és ez messze túlmutat azon, ami Magyarország problémája. Amikor arról beszélünk, hogy az újságírás milyen nagy bajban van, akkor tényleg azt hangsúlyozom újra és újra, hogy sosem volt ekkora bajban az újságírás, mert ezek a platformok általában elviszik a pénzt, a figyelmet, és hozzák a nagy káoszt.
Isten az algoritmus. Egyébként ezzel kapcsolatban azt tetszett, hogy Szili Lacinak a tacskójának a fotóját vették le, 8 melbimbó volt rajta, és azonnal letiltották. Azt sikerült visszarakatnia, de hogy ez nagyon kemény, én pedig azt a hibát követtem el, de hogy igazából ez is csak marketing, hogy azt a nevet adtam a zenekaromnak, ami mostanában alakult, hogy Ketamin Escort. Na innentől kezdve bárki rákeres a zenekar nevére, azonnal kap egy figyelmeztetét, hogy drogárusításról lehet szó feltétlenül, és nagyon vigyázzon, mert ez törvényet közik. Ezáltal persze sikerült, szóval ez egy kicsit duplázza azért az ismertséget viszonylag gyorsan, de hogy valóban az algoritmusok azért egy kicsit, tényleg ilyen istenként, egy picit fölöttünk lebegnek, kifürkészhetetlenek a szándékai, hiszen ott valaki a központban ugyan tudjuk, hogy állítgatja a potmétereket, de hogy épp merre az ilyen követhetetlen, úgyhogy van egy ilyen jó misztikus, és ez az általánosra vonatkozik, mindenhol a sajtóra vonatkozik.
Ez mindenkire vonatkozik.
És akkor nem is érintettük a klasszikus Pegazust, mert az még olyan aranyosan itt van a végén. Ezek az interjúk olvashatók valahol egyébként?
Ebben a riportban, ebben a jelentésben benne van.
Ez a jelentés viszont olvasható. Ezt
a mérték.eu mérték honlapon teljes terjedelmében magyarul és majdnem sokára angolul is.
Olyan Gáborral beszélgettünk, és most meg már nem beszélgettünk, mert valami más jön.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.